templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Vácott a ferencesek templomában Varga Lajos püspök úrral és a templom mindenesével, Juhász Péterrel beszélgetünk, ismerkedünk ebben a szép templommal. Azt hiszem, hogy ez a hely a legősibb székesegyház helyszíne, és tulajdonképpen, ha nem is királyi vár, de majdnem királyi vár romjai között található ez a templom. Püspök úr, jól mondom?
Ez a templom hát valóban várban létezik, várban áll mind a mai napig, természetesen ma már csak a várnak a romjai vannak, de hogyha az ember a Duna felől néz föl a kolostor együttesre, a templomra és a kolostorra, akkor rögtön szembeötlő Géza királynak a szobra, egyszerűen azért, mert a megalapított püspökséget, amelyet vagy Szent István király alapított, vagy pedig Péter alapította, igyekeztek várban elhelyezni, mint hogy a többi püspökséget is, illetve még a főespereseket is várban helyezték el, és Géza király idejében készült el az első olyan székesegyház, amely hát biztosan kőből épült, reprezentatívabb volt, és amelyben maga Géza király is örök nyugovóra tért, hiszen ebben a székesegyházban temették el, minek utána az épületnek az elkészítetője ő maga volt.
Ő első Géza, ugye?
Igen, első Géza királyról van szó, akinek a neve természetesen Pogány, ugyanakkor keresztény neve is volt, mégpedig Magnus, ez volt az ő keresztény neve. A egyházmegye alapításának a története, illetve a templom építésének a története magyarázza, hogy Géza királynak a szobra a várnak a falán áll. Az előző években elindult egy nagy arányú feltárás itt a templom körül, és az előző évben, 2015-ben, vagy lehet, hogy már előtte is 2014-ben valóban sikerült megtalálni az első váci székesegyháznak az alapfalait, és benne egy reprezentatívabbnak tűnő sírt is, amely lehetséges, hogy Géza királynak a sírja volt. Hát ma már gyakorlatilag csak csont maradványok vannak benne, de az is nagyon kevéssé.
Tehát az első székesegyháznak a helyszínén vagyunk, ugorjunk nagyot a történelemben, a ferencesek a török után kerültek birtokon belülre itt a egykori váci várban?
Igen, Altán Mihály Frigyes az, aki letelepíti a ferenceseket, itt Vácott, és miután a ferencesek hát eléggé radikális szegénységben éltek Szent Ferencnek az idejében, utána azért kevésbé radikálisan vették ezt a szegénységet.
De időről időre próbálták megreformálni magukat és visszatérni a szegénységre. Ez 800 éve kísérleteznek ezzel.
Igen, és hát a város szélén kaptak helyet a ferencesek, ez akkor a város széle volt, és miután a váci vár, meg a váci székesegyház romokban állt, pontosabban nem is biztos, hogy annyira romokban állt, mert a püspök szerint helyreállítható lett volna a székesegyház. Minden esetre a területet a ferencesek kapták meg, és akkor itt elkezdték a saját kolostoruknak, illetve templomuknak az építését, ami hosszú időn keresztül tartott. 1721-ben tették le a templomnak és a kolostornak az alapkövét, mégpedig az Úr Szent Keresztjének a tiszteletére, ahogyan ma is az Úr Szent Keresztjének a tiszteletére áll a ferencesek temploma, illetve kolostora.
Megkérném Juhász Pétert, hogy szóljon a szentéről. Említettük, hogy a ferencesek milyen szegények, de egy olyan gazdag templomot hoztak létre, hogy a jó Istent sokan szerették a hívek körében, meg a tehetősebb emberek körében, mert a ferencesek önmagukban kevesek lettek volna ahhoz, hogy egy ilyen csodaszép barokk templom szülessék.
Sokat tettek a ferencesek, de azért említsük meg Kohári István nevét,
akinek köszönhető a kolostor és a templom. Ugye Kohári István vagyonát tulajdonképpen a katolikus egyház újraépítésére szentelte, nem csak Vácon, hanem mondjuk a kecskeméti piaristák is nekik köszönhették a létüket.
Meg a Füleki Ferences templom is.
Füleki Ferences templomot is ő építette, és hát említsük meg, hogy ugye ez itt a reformációs ellenreformáció ideje. Kohári Istvántól kaptak a kecskeméti reformátusok, mikor a templomuk leégett faanyagot, ami nagy dolog, mert ugye hát Kecskemét környékén azért tetszen sok erdő, a sincs, és akkor sem volt. De visszatérve ide, 28 ezer linuszi aranyat adott a templom és a kolostor építésére a ferenceseknek Kohár István, és a főoltárt, ami egy pompázatos építmény, és hát Magyarország legnagyobb épített fa oltára, már a mai Magyarországról beszélünk. Ezt szintén ő adományozta, 3800 aranyba került, az épület elkészült.
Mikorra körülbelül?
1760-ra, és még 7 évet tartott a belső berendezése, tehát amit a hajó részben láttunk, mellékoltárokat, a szószéket és az orgonát, azok 67-68-ra készültek el.
Egy önálló műsort megér ez a hatalmas főoltár, olyan, mint egy gyönyörű, szép, gazdag, vadvirágos mező. Nem is tudom, hány alak lehet, hány részből áll ez, hogy lehetne ezt bemutatni a hallgatóknak.
A templom a Szent Kereszt tiszteletére van szentelve, de a főoltárkép az nem azt ábrázolja, hanem Szent István
megkövezését
ábrázolja. Én nem tudom, és nem találtam forrást, hogy mi volt az oltárnak a programja, de minden bizonnyal a Kohári volt a megrendelő, tehát ő az ő szándéka és kívánsága szerint készült, hogy a Kohári István, tehát az ő védőszentje, Szent István.
Ő került a főoltárképre.
Kohárit a jezsuiták nevelték, ezért ezen a ferences templomnak a főoltárán 2 jezsuitát látunk, az alapítót és Szavéri Szent Ferencet.
Tulajdonképpen 3 emeletes a főoltár, és a kezdjük a legfelső részt, tehát fölül, mint általában
a Szent Háromságot látjuk, és a mennybe fölvett Szűz Máriát.
A főoltár fölötti középső képen, és akkor jobbra-balra 2 szobor, 2 jezsuita?
A 2 szobor, 2 jezsuita, és a 2 kartusban is egy-egy jezsuita van. A kis Jézussal Kosta Szaniszló, ez a lengyel ifjúság védőszentje, és a másik kartusban pedig...
Gonzága Szent Alajos.
Szintén az ifjúság védőszentje.
Igen.
Tehát 4 jezsuita a Ferences templomban, hát ez aztán a nagy vonalúság, nagyon szép. Menjünk egy szinttel lejjebb, tehát a középső szintjére a főoltár építménynek.
A középső képen, tehát a főoltárkép fölötti középső képen ott ugye Szent István és Szent Imre herceg látható.
Fölötte két ilyen ovális képben.
Ovális kartusban Nepomuki Szent János. Az azért érdekes ez a kép, mert ugye Nepomuki Szent Jánost azt mindig a hidakon szoktuk látni, kereszttel és rózsacsokorral. Ő viszont itt a halálos ágyán látható. Ezen a képen a másik kép az Szent Rozáliát ábrázolja.
Nem is tudom, hogy volt-e halálos ágya, mert úgy tudom, hogy bedobták a folyóba, tárgában a király, de hát ebben együtt így képzelt el a szerző.
Így képzelték el, így van. Ha jövünk egy kicsit lejjebb, akkor a bal oldalon látunk egy szoborkompozíciót, egy Szent Erzsébet egy koldussal.
Igen.
Fölötte egy kartusból Szent László király van. Uh-huh. Ha jövünk tovább, akkor a másik oldalon, ott pedig az Ausztria védőszentje Szent Lipót került, ugye ez szintén Kohári gondolata, hiszen ő császárhű volt. Ezt ugyan szégyenkezve mondjuk, hogy ő ugye egy Labanc főúr volt.
Igen, hát a Rákóczi szabadságharc leverése utáni évtizedben épült végül is a templom.
De hát ha belegondolunk, ugye ő abban a szerencsében részesült, hogy egy évig szó szerint kenyéren és vizen tartották őt, hogy térjen át a protestáns hitre, tehát ugyan nagyon nem vethetjük a szemére, hogy nem lett kuruc, legalábbis azt gondolom.
És áttért, vagy katolikus lett?
Katolikus maradt.
Igen.
Hát én csak elfogult igen. vagyok vele, de csak igen. ezért meséltem el. Ez a szobor, ami a jobb oldalon látható.
Még a középső szinten vagyunk, középső tehát Szent Erzsébettel átellenben.
Erre itt két variációs van, illetve hát azt mondják, én ezt pontosan nem tudom, hogy vagy Szent Rita, vagy nem tudom a másik.
Antiohiai Szent Margit, és talán az a magyarázata, hogy Árpádházi Szent Margitot, azt ez időtájt még nem avatták szenté.
Sőt, bár a kultus, 1943-ban avatták szenté.
Igen, a 40-es években avatták őt szenté, és ekkor, tehát olyan fajta kultusza nem lehetett, hogy szoborban megjeleníteni a személyét egy templomban, és ezért Szent Erzsébet párjaként az antiohiai Szent Margit szobor került az oltárra.
Igen, és akkor itt is van két kartusban.
Alexandre Szent Katalintő a teológia professzora és a Sorbonne Egyetem pecsétjén szerepel a képe, és a másik kartusban pedig, hát most hirtelen,
püspök úr.
Szent Borbálának a képe.
Ott a kehely, az attribútuma ott fölötte, ugye?
Igen.
A feje mellett talán.
Igen, pontosan az által azonosítható.
Na és mielőtt lejjebb mennénk, hát sok-sok angyal röpködött körülöttük.
Igen, 12 angyal és puttófej van a magán az oltáron. Uh-huh. És ha jövünk lefelé, akkor a középső soron a kartusba Szent József.
A főoltár fölött közvetlenül. Fölött,
igen. A jobb oldali kartusba ott Szent Cecília van. És a baloldali kartusba, itt a püspök atya segítségét kérem.
Közel kell mennünk, mert hát ez egy olyan, mint egy ortodox ikonosztáz. Nagyon kell tudni, hogy mi micsoda, ki kicsoda.
A rózsákról ismerhető fel, és én szerintem Szent Dorottyának a képe. Uh-huh. Ha jól látom, ott jobb oldalt rózsák vannak, az pedig
igen,
Dorottyának.
Rózsák vannak, és egy pálmaág a kezében.
Igen, az a tanúság jele, a rózsa meg a Dorottyái.
Jó, hogy közelebb jöttünk, és akkor itt, hát ha fönt a jezsuiták vannak, a Szent Háromsághoz legközelebb, viszont itt sokkal nagyobb alakok veszik körül a főoltárképet.
Az alapító, ugye Szent Ferenc a keresztel, és hát a kezén látszik is a stigma, hogyha egészen közel megyünk, és a másik a jobb oldalon, ha szembe állunk ott. Ezen megint, hát nem azt mondom, hogy vita van, de több megállapítás van. Én azt mondom, hogy Szent Antal, akit könyvvel is szoktak ábrázolni. Van, aki azt mondja, hogy nem Szent Antal, hanem a
Bonaventura.
De
ő tehát lenne, a bíborosi kalappal ábrázolják.
Bíborosi kalappal, és van egy Szent Ferenc oltárunk, ahol Bonaventura ábrázolva van a bíborosi kalappal. Tehát én azt gondolom, hogy ez Szent Antal. Szent Sebestén van a bal oldalon, és Szent Rókus a jobb oldalon. Hát mindent összevetve ez a kép tulajdonképpen az oltár készülésének idején mindazt tartalmazza, amit a kor embere foglalkoztatott. Ugye mitől félt a háború után, a betegségek, a járványok korában az ember a betegségtől. Tehát ezen az oltáron olyan szentek vannak, akik a betegségtől védenek, például mondjuk Szent Rókus. Aztán hitvallók vannak, hiszen itt küzdelem folyt. Hát tehát igen. Szent Cecília ugye nem mint zenész került ide föl, hanem mint hitvalló térítő, ugye még a halála előtt is térített, vagy Szent Sebestyén, aki bármikor azt mondhatta volna, hogy jó, akkor én most áldozom a császárnak, de hát mégis a halált választotta. Ugye a Szent Katalin, aki az oltári szentségről, ami szintén ugye egy vitakérdés volt ebben a korban, tehát ez az oltár végül is a hitet és a betegségek elleni félelmet komponálta itt egybe, és itt bizony Vácon ugye még a templom építése alatt például pestis járvány volt, két ferences szerzetes áldozatul is esett, akik átápolták a betegeket. Tehát ez egy olyan kor, ahol a halál az mindennapos jelenség volt, és hát az orvoslás részben gyerekcipőben járt, részben pedig hát Vác, amikor ez a templom elkezdett épülni, hát még nagyon gyenge állapotban volt, hiszen amikor a törökök elmentek, Bél Mátyás azt írta Vácról, hogy ez egy lakott hely, vagy inkább csak a helye.
Püspök úrhoz fordulok, aki művészettörténész.
Művészettörténészeknek azért az a véleményük erről az oltárról, vagy a templomnak a berendezéséről, hogy nagyon reprezentatív, mindenképpen figyelemre méltó alkotás, ennek ellenére művészi szempontból nem képviseli a legmagasabb színvonalat, de bizonyos részei, akár például a Szent Sebestyén szobor, azt hiszem, hogy az például fölötte áll több féle ábrázolásnak is, amely megtalálható az oltáron. Minden esetre harmonikus, összességében véve gyönyörű, egy-egy darabja magasabb szintű, a másik darabja kicsit alacsonyabb szintű, mindenképpen megóvásra méltó és nagyon jelentős emléke a barokkori művészetnek, illetve hát a Kohári által építetett templomok művészetének, és az megjegyzendő róla, hogy teológiai szempontból kiváló alkotás, ugyanis a Szent Háromságba foglalja bele végül is a megdicsőült szenteknek a sokaságát, és hát miután Isten központúak vagyunk, Szent Háromság központúak, természetes, hogy a legfelső szinten kerül ábrázolásra a Szent Háromság, a szentek közül pedig kiemelkedik Szűz Máriának a tisztelete, tehát a Szent Háromság egyes személyei övezik körül a megdicsőült Szent Szűzet, és aztán ez alatt foglalnak helyet a többi szentek, tehát mint teológiai koncepció is egy kiváló alkotás. És valóban így van, hogy a katolikus megújulásnak egy nagyon szép példája művészi emléke.
Úgy látom, hogy Vácott ez hagyomány, hogy a templom titulusa nem feltétlenül jelenik meg a főoltárképen, mert korábban egyszer beszélgettünk püspök úrral, bemutatta a székesegyházat, és hát ott se arról szól a főoltár képe, amely a titulusa a templomnak.
Ez így van. Tehát a főoltárkép az nem feltétlenül ábrázolja a templomnak a titulusát vagy a patronusát, az lehet a építtetőnek a védőszentje is, sőt, olyan példák is vannak plébánia templomok esetében, hogy esetleg három oltárkép is van, vagy kettő, attól függ, hogy a plébánia templomhoz hány filiális egyházközség tartozott, mert lehetséges, hogy a máternak az oltára, főoltára azért tartalmaz kettő, vagy annál több oltárképet, mert a filiálisok védőszentje is rajta van.
A stallumok és az a könyvtartó állvány, hát az is sok évszázados öröksége ennek a templomnak. Juhász Péter?
Hát igen, ez a ferencesektől maradt itt nálunk. Mellette van egy elég egyszerű kis építmény, ez a, ami maga nemében egy különlegesség azért, mert már kevés maradt meg belőle. Ez a tomba, amit itt a ferencesek valahogy megőriztek. És
a koporsót helyezték rá temetési misekor?
Nem, ez a szertartás kellékek tartására szolgált. Jellemző módon ugye a halál foglalkoztatta ekkor az embereket, tehát a halálnak nagy tisztelete volt. Maga az ábrázolások is ugye mutatják, hogy a halál mindenkit elér, püspököt, papot, pápát, polgárt.
Koponya és lábszárcsontok keresztbe rakva, és fölötte az egyik koponya, hat koponya van, ha jól látom, összesen kettő a hosszabbik oldalon, két-két hosszabbik oldalon, egy-egy a másik oldalon, és az egyik koponya fölött bíborosi kalap, másik koponya fölött püspöksüveg, tehát sic transit gloria mundi.
Így van, és a tetején, hogyha közelebb megyünk, akkor láthatjuk az élet és a halál átváltozását, vagy változását, és hát a szerencse mulandóságát jelzi illetve az élet mulandóságát jelzi a kártya, vagy az a kis buborékot fújó kis puttó, illetve hát itt ugye a szép fiatal ember, hát nem tudom megmondani, hogy
a félarc fiatal, a másik pedig már csontváz.
Tehát ugye a mulandóságról szól.
Szerepelt ez a templomi szertartások során, ugyanis Szent László király idejétől kezdve Magyarországon a temetkezés, az a templom köré történt, és a 18. században van egy váltás, amikor a templom körüli temetést betiltják, és ettől kezdve vált szokássá, hogy a koporsót azt nem viszik be a templomba, erre kifejezett tilalom volt, sőt, ma is áll ez a tilalom, csak külön engedély alapján szabad megtenni, és akkor jelképes ravatalt állítottak fel gyászmiséknél a templomban, tehát ennek liturgikus funkciója igen, volt.
Tehát végül is akkor a gyászmiséhez kapcsolódott igen. Elsősorban. És ez a könyvtartó kicsit magas építmény, nem is tudom, hogy tudták ezt olvasni a kórusimakor, amikor még nem volt nyomtatott breviárium a mindenkinek a kezében, akkor közösen erről olvasták a liturgia a szövegét, illetve a szent órákkor az imádságokat?
Tehát ugye erre nem misekönyvet helyeztek, mert a misekönyv az az oltára való, hanem a liturgiának két pólusa van, egyrészt a mise, illetve hát az eukarisztikus ünnepség és a szentségeknek az ünneplése, a másik pólusa pedig az officium, tehát a zsolozsmának a végzése, és ez a zsolozsma végzéséhez szolgáló olvasó állvány legile, amelyre nyilvánvaló módon a zsolozsmás könyveket helyezték rá. Na most a 18. században természetesen nyomtatott zsolozsmás könyvek vannak már, ilyen legile székesegyházakban is van, szerzetesi templomokban is, van, attól függ persze, hogy hol, hogyan vitelezték ki, milyen módon, milyen művészi színvonalon.
És hát nincs mindenkinek a kezébe, kiraktak egy óriási méretű könyvet, amit 8-10 is láthattak, hogyha ott álltak előtte, ugye?
Így van, tehát egy könyv, tehát nagy méretű könyveket nyomtattak, és akkor egy könyvből többen tudták olvasni a szöveget, illetve énekelni a szöveget, és így kevesebb könyvre volt szükség, lehetett spórolni a könyvekkel.
És a ferences jelkép van a tetején, egy nagyon szép fa faragás.
Igen, Jézusnak és a Szent Ferencnek a keze, mint ahogy ez a ferences szószékeken is elő szokott fordulni.
És hát, mintha egy tabernákulum lenne, de valószínűleg könyvtartó lehetett, egy kis szekrény az alja.
Így van, egy kis szekrény, ahova a könyvet be lehet tenni. Egyébként előfordulnak ebben az időben azért még kézzel másolt dolgok is, főként énekszövegekhez, vagy attól függ, hogy a zsolozsmát hogyan tudták, zsolozsmának a nyomtatványait hogyan tudták beszerezni.
Látszott a ferences templom szentélyét csodáltuk meg. Varga Lajos váci segédpüspök, valamint Juhász Péter nyugalmazott pedagógus, a templom szerelmese volt a segítségünkre. Köszönöm figyelmüket, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.